Semmi gond. Jó. Üdvözlök mindenkit, én Csordás Szilárd vagyok, a Cisco-nál dolgozom, mint mérnök tanácsadó, és klasszikusan, vagy hagyományosan a routing switching területtel szoktam foglalkozni, de ugyanúgy a security kérdések is engem szoktak megtalálni házon belül. Ez nekem az első network shopos előadásom, úgyhogy köszönöm a részvételt, és örülök, hogy itt lehetek. Az előadás folyamán a mobilitás kérdésekkel fogunk foglalkozni, hogy milyen trendeket, tendenciákat látunk mi a nagyvilágban, és ezek a trendek, meg ezek a tendenciák milyen security, biztonsági kérdéseket vetnek fel, és mondjuk a Cisco portfóliójában, majd egy röviden, hogy mi az a megoldás, amit mi nyújtunk erre. De ugye ez a három nagy, úgymond ilyen nagyvállalati tendenciát vagy trendet látunk, ugye ez a mobilitás, amiről szól ez, a másik ezek a felhő szolgáltatásoknak az elterjedése, illetve az, hogy a videó, ugye IP telefoniát már egy jó bő 10 éve elérhető használunk, de arra épülő magasabb szintű szolgáltatások, tehát ilyen HD minőségű videótelefonálás jelenléti állapot, dolgok, ezek is ott vannak a piacok és terjednek, ez egy más előadás kerete lehetne, de a mobilitásra visszatérve, tehát a mobilitás térnyerésével a klasszikus értelembe vett hálózati határok ezek elmosódtak. Ugye már nem csak a munkahelyről tudunk dolgozni, hanem ugyanúgy otthonról, egy internet kávézóból, vagy bármilyen nyilvános hotspotról el tudjuk írni azokat az alkalmazásokat, amiket tipikusan a munkahelyről szoktunk eddig elérni. Ugye a technológia ezt már lehetővé teszi egy jó ideje, nyilván az, hogy az adott intézménynek, az adott vállalkozásnak a cég kultúrája vagy vezetőség, ez mennyire támogatja ezt az otthonról vagy távolról való munkavégzést, az egy másik kérdés. Egy IDC felmérés szerint 2012 év végére 1,3 milliárd mobileszközt prognosztizáltak, hogy kapcsolnak a hálózatra, és 2016-ra egészen 5 milliárd. Egy kicsit nekem az megfoghatatlanak ezek a számok, de azt azért érzékeljük, hogy szerintem tehát, hogy eléggé sok. És itt a mobilitásban ugye már jó pár éve átbillent az, hogy több laptopot értékesít a piac, mint fix asztali számítógépet, de nem is annyira laptopok, hanem mind inkább az okostelefonok meg a tábla PC-k terjednek. Tehát a végfelhasználói zóna, azok az eszközök, amikről dolgozunk, amikről elérjük az alkalmazásokat, ez teljesen kiteljesedett, és sokkal több fajta van. A másik oldalon ugye mi az, amiket elérünk, ezek az alkalmazások, amik az adatközpontban hoztalódnak, hogy az adatközpont az az alkalmazásról szól. Az alkalmazás az lehet egy raktárnyilvántartó, egy ügyfélnyilvántartó, vagy bármilyen egyéb alkalmazás. A felhő szolgáltatások térnyerésével már nem csak kimondottan az adott központunkban, hanem egy harmadik gyártótól, szolgáltatótól veszük meg ezeket a szolgáltatásokat, de gyakorlatilag ebből a kommunikáció teljesen szövevényes lett. Ugye mindenki minden adatot bárhonnan, bármelyik időszakban el tud érni, és ez az adott munkavállaló szempontjából teljesen jó, mert az ő komfortzónáját növeli, a hatékonyságát növeli abból, hogy el tudja végezni a munkáját, viszont az IT-nak meg egy nagyon nagy fejtörést okoz, hogy tudjuk ezt biztonságosan lehetővé tenni. Egy körkép arról, ezt tavaly évben kaptam a Cisco IT-től, hogy a mi belső hálózatunkra milyen különböző eszközök csatlakoznak, és milyen különböző típusok. Én 5 éve, amikor a Cisco-hoz csatlakoztam, akkor 2 opcióm volt, akkor még IBM laptopot tudtam választani, a kicsit meg a nagyot. Ugye az volt egyik nagyobb kijelző, több memória, stb. Ez a lehetőség volt. És 2-3 évvel ezelőtt ez már jelentősen kibővült. Most is tudok kérni asztali PC-t vagy laptopot, most már nem IBM, hanem Lenovo-nak hívják, meg 3 típus van, de most már nem csak Windows tudok rátelepíteni, hanem ugyanúgy rá tudok tenni bármilyen Linux disztribúciót, kérhetek Mac-es operációs rendszert, és az összes, nem az összes, mert nagyon sok van, de tábla PC meg okostelefonok közül, ami a legnagyobb piaci részesedéssel bírnak a nagyvilágban, tehát nyilván az Apple, az Androidos platformok, ezek mind támogatottak az IT által. Tehát itt látható egy-két adat, tehát még mindig ugye a sima, hagyományos Windows-os PC, tehát egy ilyen 87 000-es számmal, a Mac-ek jönnek föl, iPhone nagyon populáris a cégen belül, körülbelül 20 000 van, és egy ilyen 4%-os az a számadat, ahogy növekszik, hogy ez a tendencia. A BlackBerry-ből is van egy csomó, viszont ott egy negatív növekedést látunk. Tehát egy az, hogy az IT-nak valahogy fel kell készülni, valahogy kezelni kell ezeket a kérdéseket, hogy tudom engedélyezni nem csak azokat az eszközöket, hogy kapcsolódjon a hálózatra, amit az adott informatika ad és nyújt a dolgozói számára, hanem azt is el tudom képzelni, hogy én magam megvásárolom azt az eszközt, mert én szeretem ezt a tábla PC-t, azt az operációs rendszert, és azt akarom használni. Ugyanúgy az e-maileket, hogy olvassam, ugyanúgy hozzáférjek a korporétes vagy az intézményi mindig különböző szolgáltatásokhoz. És megint csak ugye a hátrány az, hogy az informatika hogy teszi ezt biztonságossá és lehetővé. A fiatal generációk, akik mondjuk 3-4 éve fejeztek az egyetemen és a munkába álltak, ezek ebben a generációban végzett kutatások szerint olyan trendeket látunk, hogy ők azt mondják, hogy nem szívesen dolgoznának egy olyan intézményben vagy vállalkozásnál, ahol nincs lehetőség a távmunkára. Ez nem azt jelenti, hogy a 7-5 napjából, munkanapjából mindig otthon, hanem egyszer vagy kétszer, két hetente legyen lehetőség. Ugyanúgy nem szeretnének olyan vállalkozásnál dolgozni, amelyik nem teszi lehetővé azt, hogy ő maga válasszon egy olyan eszközt, és azon is, arról is tudjon dolgozni. Hogy az adott intézmény vállalkozás ad nekem egy PC-t, ami corporate IT, rajta van az oprendszer, a víruskergető, az összes frissítés, stb. De ugyanúgy, ha én veszek, vagy kapok egy iPad-et, vagy egy Samsungos, Androidos, bármilyen platformot, arról is tudjak dolgozni. Ezek az emberek a felmerés azt mondta, hogy nem szeretnének olyan cégnél dolgozni, ahol egyértelműen blokkolva, tiltva vannak a közösségi portálok. Hogy itt ez most lehet pro és kontra, hogy a közösségi oldalaknak van előnye, van hátránya. Az én személyes meglátásom az, hogy a Facebook, a Twitter, mondjuk Ivi már egyre kevésbé, de valahogy akkora nagy masszával, megfoghatatlan valamivel nőtte ki magát, hogy egy adott vállalkozás, hogy egyértelműen azt mondja, hogy blokkolom, tiltom, nem biztos a legszerencsésebb. A technológia már lehetővé teszi azt, hogy valamiféle kontrollált módszerrel, módon nyújtsuk ezt, tehát adjunk valamit a felhasználónak, de azért nem minden. A legegyszerűbb példa erre azt mondom, hogy ha munkaidő, törzsidő az mondjuk tart 9-től délután 4 óráig, addig nincsen közösségi oldal, előtte, utána lehet használhatod a céges hálózatot, céges erőforrásokat, hogy Facebookozzál, meg nem tudom, Twitterezzél, nyilván amíg ez nem ütközik törvénybe ezek a tevékenységek. Vagy tovább megyek, lehet ezt még finomabban is beállítani, hogy azt mondom, hogy jó, mehet a Skype is, meg a Facebook is, meg bejelölgetheted egymást, meg az ismerősöket, de mondjuk a Facebookon belül a különböző alkalmazások, és egy millió kis játék van benne, szerintem ezt nem kell ecsetelni, azokat már tiltom, mert azok már időkrablók. Vagy úgy be tudom állítani olyan szinten testre szabni ez a céges vagy az intézményes házirendemet, hogy bizonyos aktív directory vagy eldab cintárban lévő csoportoknak engedem a társasági oldalakat, mondjuk egy HR-nek. Ugye bevett szokás, hogy azért lecsekkolják az új ember, hogy jön a céghez, hogy ki az ismerősei, milyen megnyilvánulásai vannak a nagy világban. Tehát nekik, vagy egy marketingnek engedélyezem ezeket az oldalakat, mert kell a napi munkájukhoz, aki meg mondjuk, és legszerűen például a gyártósor mellett áll, annak meg nem szükséges, hogy ezeket az oldalakat elérje. Még egy érdekes, vagy két meg dolog, ugyanezek a fiatalabb generáció körében történt felmérés, hogyha kényszerítve lennének, hogy válasszanak a saját autója, meg az internet közt, akkor az internetet választják. És azt is nyilatkozták, vagy kiderült még, hogy hajlandóak lemondani a fizetésük 10%-áról, hogyha a munkáltató lehetővé teszi neki a távmunkát. Tehát azért mondom, ezek a dolgok tehát egyre fontosabbak, és nem foglak mutatni benneteket, még egyetlen egy ilyen statisztikai adat, ami lehet, hogy némelyikből indulatot vált ki, kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok ehhez. Amerikai egyetemisták körében lett a felmérés, ott a forrás, nem látszik, az EKR, az Education Central for Applied Research is, ők csinálták ezt, és ezek a megkérdezettek közel 50%-ának fontosabb az internet elérés, vagy a hálózati elérés, mint a sör. Ki szavaz az internetre? Sör? Hát egy kicsit a sör nyert azért. Jó, tehát hogy ezek a dolgok itt vannak, ez a mobilitás abszolút, valamit kezdenünk kell az informatika szempontjából. Most a Cisco portfóliójából egyetlen egy termékről szeretnék mondani, ez az Identity Service Engine, rövidve ICE. Ez az eszköz, az a megoldás, ami egy központosított házirend szabályrendszert fog definiálni, ahol meg tudom mondani, hogy minden egyes felhasználó, minden egyes hálózatra kötött eszköz, legyen ez laptop, nyomtató, fax, kártyolvasó, IP-telefon, az hogy, mikor, honnan és miért férhet hozzá a hálózathoz. Legyen ez drótos hálózat, legyen ez wifi hálózat, vagy legyen ez valami VPN-es hálózat. Alatta lévő rétegben ott vannak már a klasszikusan ismert routerek, switchek, VPN koncentrátorok, access pointok. Ő lesz a kiértékelő rendszer, ő lesz az úgymond enforcement point, ami a szabályzat rendszer alatt engedélyez, tilt vagy limitáltan hozzáférés biztosít a hálózathoz. És legalul a végponti kliens, ugye ezek azok a kis szoftver csomagok, amit maga a végpontokra kell rátelepítenem, hogy ML szintű szolgáltatást kapjak. Ugye ez a Cisco AnyConnect, ami klasszikusan ugye ez a VPN, IPsec, SSL VPN kapcsolódást tesz lehetővé, és ugyanúgy egy ilyen .1x képesség is van benne, mind a Wi-Fi-re, mind pedig a drótos hálózatra, és még pluszban van egy ilyen layer 2-es titkosítási módszer, arról egy-két szlájdot erejéig majd beszélni fogok, hogy ez mit akar konkrétan. Ez egy kis szoftver csomag, modulokból áll össze, azt a komponens használom belőle, ami nekem az adott intézménynek szükséges, és egyébként ráadásul még ingyenes is tetejében. Ugye van egyszer az ICE, ő az a felület, ahol beállítom, hogy ki, mikor, hogy fér hozzá, hogy néz ki egy ilyen hálózatra való csatlakozás. Van egy felhasználónk, akinek van egy corporate eszköze, meg van mondjuk egy iPad-e, amit kapott valakitől ajándékba. Ugye Wi-Fi-n, dróton, VPN-en lépünk be, ebből a szempontból mindegy. Beautentikálunk az autentikáció történetet. Arra törekszünk, hogy mindig szabvány szerinti protokollokat használjunk. Tehát a klasszikus autentikáció, .1x-es lehet tanúsítvány alapú autentikáció, lehet egy felhasználó névjelszó, lehet egy megcím alapú autentikáció, VPN-nél ugye hallottuk, lehet ezeket a kétfaktoros autentikációkat használni, tehát attól függ, hogy milyen hálózati erőforráshoz férünk hozzá, és milyen szintű erősségi azonosítás történik, vagy szükséges. Megtörténik az, hogy beautentikáljuk a felhasználót, vagy a hálózatra kötött gépet. Tehát nem csak minden esetben a felhasználót azonosítjuk, hanem az eszközt is, aki kapcsolódik a hálózatra. Megtörténik az azonosítás, utána elvégzünk egy úgynevezett ilyen profilírozást. A profilírozás az egy olyan folyamat, különböző próbokkal, megpróbálom valamilyen valószínűséggel meghatározni, hogy az az eszköz, amiről a felhasználó indította az autentikációs kérést, az milyen típusú, milyen kategóriába esik bele. Hogy itt milyen lehetőségem van, tehát hogy van egy LDAP cintárban egy felhasználó, ugye felhasználó név jelszóval be tud lépni a corporate által biztosított eszközről. Most én megveszem az iPad-emet, ugyanezt a user név jelszót beírom, gyakorlatilag ugyanolyan hálózati erőforrások, ugyanaz a file szerverhez, ugyanaz az IP cím tartományhoz tudok hozzáférni. Ezzel a profilozási mechanizmussal különbséget tudok tenni a közt, hogy ugyanaz a felhasználó, de más-más eszközről lép be. A profilozási mechanizmusok meg többféle van. A legegyszerűbb az, amikor ugye az adott eszköze, onnan jön az out kérés, ugye megcím 48 bit, az első része, az meghatározza a gyártót, hogy akkor ez most egy Apple eszköz, egy HP nyomtató, egy Cisco router, Cisco IP telefon és a többi. Nincsenek illúzóink, tudjuk, hogy ez módosítható, ez nem 100%-os biztonság, ezek a módszerek nem is a hackerek ellen vannak, ezek a módszerek a hálózatra csatlakoztatott eszközök 80-90%-ában ad egy képet, ad egy vizibilitást arról, hogy mi van a hálózatunkon. És ha van egy vizibilitásunk, akkor onnantól kezdve pedig tudunk riportokat generálni, tudunk mondjuk tervezés, skálázhatóság szempontjából ezt felhasználni ezeket az információkat, vagy tudunk mondjuk limitálni, blokkolni különböző hálózati erőforrásokhoz való hozzáférést. Tehát a legegyszerűbb ugye ez a megcím, de onnantól kezdve ugye minden kliens küld egy DHCP kérést, akkor ezt a DHCP kérést, még a Layer 2-es switch is el tudja kapni egy ilyen DHCP snoopinggal, és a DHCP mezőbe, headerbe a különböző gyártók más-más stringeket raknak bele, például Microsoft-ben, aki hogy MSFT, tehát ebből tudjuk következtetni, hogy ez valószínűleg valami Windows-os gép. Tovább menjünk, mert ugyanezt lehet használni, hogy be lehet állítani, hogy SNMP query-t küldök az adott végpontra is, hogyha az válaszol, vagy beépített M-mappa, megadom, hogy mi az IP cím tartomány, milyen port range-et akarok szkenelni, és egy ilyen OS fingerprint-tel abban is meg tudom mondani, hogy milyen operációs rendszer, aki figyel az adott végponton, klasszifikálni, be tudom egy osztályba sorolni magát, az eszközt ezen túl. Opcionálisan tovább lehet menni, hogyha megtörténik azonosítás, profilírozás, jön ez a posture elemzés, amikor kiértékelem, hogy gyakorlatilag milyen állapotban van az az eszköz. Ugye amikor megnézem, hogy van-e víruskergető rajta, milyen vírusadatbázisa van, milyen regisztrértékek, milyen futóprocesszerek, processzok vannak, egy file MD5 hash integritását, tehát ilyen dolgokat tudok ellenőrizni, és ennek függvényében berakom mondjuk egy karantén hálózati szegmensben, mondjuk egy WLAN szeparálással, vagy egy IP cím korlátozással, hogyha megfelel az előírásoknak, akkor meg mehet teljes full hálózati hozzáférés. profilírozás szempontjából a maga az ICE-ban lévő ilyen könyvtárban különböző, elég sok gyártó már megtalálható, tehát mondjuk egy ilyen Apple, BlackBerry, nyilván a Cisco dolgok, HP nyomtatók, Nortel, Sony eszközök is, hogyha kibontjuk, nem csak azt fogja megmondani a rendszer, hogy ez mondjuk egy Apple eszköz, hanem az Apple-nek mondjuk a különböző termékei közt, tehát egy iPhone, iPad, vagy egy Mac-es operációs rendszer, és ugyanúgy, hogyha mondjuk a Cisco-s fület kibontom, akkor a különböző eszközök, és mondjuk IP telefonból, hál' Istennek van, vagy 25 darab, ezeket is külön-külön megmondja, hogy melyik, milyen típusú. Ezek a profilozás könyvtárnak a típusai, ez folyamatosan bővül, ahogy jönnek ki az újabb változatai a terméknek, de nyilván nekem, mint adminisztrátornak lehetőségem van felvenni ide és kibővíteni ezeket a dolgokat magamtól. Hogy kezeljük a vendégfelhasználókat, hogyha kapcsolódnak a hálózatunkra, akár wifi-n, akár drótos helyzeten? Két opció van. Az egyik az, hogyha én az adott intézménynek a dolgozója vagyok, akkor én úgymond ilyen szponzor szerepet töltök be. Létre tudok hozni egy felhasználót, adom neki, hogy ez a usernemed, ez hozzátartozó jelszó. Ugye a vendég az csatlakozik mondjuk a wifi hálózatra, az elindít egy böngészőt, redirectet kap, beírja, ez klasszikus, ezt szoktuk már használni, ez eddig is működött, kap egy ilyen házirend szabályrendszert, amit el kell, hogy fogadni, hogy nyilván csak olyan dolgokra használja az erőforrást, amire szükséges, megadja jelszót, belép és működik. A második megoldás, az pedig egy ilyen önkiszolgáló portál. Tehát van egy SSID, kapcsolódok rá, de mondom, ez nem csak wifi-re, ugyanúgy drótos hálózaton is működik. Van egy ilyen self-service lehetőség, ha bekapcsolom, mint adminisztrátor ezt az opciót, akkor oda megy a felhasználó, rákattint a self-service-re, kitölti azokat a mezőket, amiket én megadok, hogy kötelező, tipikusan mondjuk egy e-mail cím, az mondjuk szükséges, cégnév és a többi, tudok definiálni több mezőt is. A rendszer generál nekem egy jelszót hozzá, és ezzel a jelszóval ugye vissza tudok menni a kezdeti oldalra, és ugyanúgy be tudom autentikálni. Tehát a vendégfelhasználók tudnak önmaguknak is generálni hálózati hozzáférést, lesz egy nyoma annak, hogy ők mit használtak és hogy használtak, és nem feltétlenül kell mindig az informatikához rohangálni, hogy akkor kell még egy hosszabbítani, lejár. Mi van akkor, hogyha megadom neki mondjuk egy hétre, van egy konferencia, egy hétig ott van a felhasználó, de két nap után elmegy, ugye az folyamatosan nyitva van az a lehetőség, hogy felhasználja azokat a kódokat. Tehát ezzel gyakorlatilag lehet kérdezni, ki az aktív userek, és vissza is lehet vonni az eléréseket. Az ICE lehetőséget kínál még arra, hogy nem csak magát a felhasználót, hanem az eszközt is regisztráljuk. Jelen pillanatban egyedül azt tudom mondani, hogy Mac cím alapú regisztrációt, és az a szituáció, amikor van egy intézménye vagy egy vállalati dolgozó, kap egy corporate eszközt, amiről dolgozhat, megvásárolja vagy megvásárol magának mondjuk egy másik eszközt, amit ő szeretné használni, és elmegy a céges hálózatba, a céges SSID, ugye Active Directory-ben mondjuk beautentikál, de az látni fogja, hogy ezt az eszközt nem ismerem, nem tudja az IT róla semmit. Felmegy az oldalra, beregisztrálja az eszközt, tehát hogy belekerül a nyilvántartásba, tehát hogy valami fogalma legyen az informatikának, mert az, hogyha hozok egy eszközt, az szép és jó, hogy én tudok erről dolgozni, de ugye arra nincs, az informatikának nincs kontrollja erről az eszközről. Ezt otthon használom, lehetnek rajta ugye mindenféle malverek, vírusok, férgek, lehet, hogy van rajta egy ilyen password capture program, tehát ezért ilyen szempontból, tehát regisztrálom az eszközt, az IT-nak lesz valami fogalma erről, és hogyha van a cégnek mondjuk ilyen az MDM rendszer, ez a Mobile Device Manager, ami be tudom állítani tipikusan a mobiltelefonokra, hogy ez forszolni ezt a PIN lockot, ugye, hogy nem tudom, 3-4 perc után legyen ilyen PIN kódot kérjen, ha véletlenül elvesztem, akkor távolról tudjon wipe-olni, kitörölni a tartalmát. Ha van egy ilyen rendszerem, felviszem a Mac címet, és akkor az ICE rendszer azt mondja, hogy oké, nem tudok róla semmit, olyan policy szabályt kapok, hogy csak ez az MDM rendszerhez tudok csatlakozni, és ott megtörténik egy provizionálás, mondjuk egy tanúsítvány leküldése, és onnantól kezdve a tanúsítvány alapú azonosítása az már elég erős és megfelelő, hogy teljes hálózati hozzáférést biztosítsunk az adott eszköznek. Ugye az állapot kiértékelés, ez a posture elemzés, ami ugye, hogy megfelelő víruskereső rajta van, vírusadatbázis, futnak-e processzek, stb. Ez is mint opcionális be lehet rakni. Azt mondom, hogy vendégfelhasználóktól nem követelem meg, de mondjuk a corporate eszközről igen, vagy fordítva, hogy tudom, hogy a vállalat vagy az intézmény által kiadott eszközök azok biztonságosak, ott nem kell ilyen posture elemzést csinálni, de mondjuk vendégfelhasználónál meg igen. Maga, ha belsejét nézem ennek az ICE rendszernek, minden ilyen úgynevezett ilyen objektumonként tudunk definiálni, és minden egy ilyen objektumot ugye ez az if-then elágazás alapján, tehát azt mondom, hogy zöld feltétel, piros feltétel, kék, barna, stb. Ezeket is vagy relációval összekötöm, és a végén adok neki egy szabályzat 1, szabályzat 2, szabályzat 3. Az objektumok, hogy mit lehetnek, gyakorlatilag lehet az identitás, ugye felhasználónév, lehet egy MAC cím, lehet egy Active Directory User, lehet egy certificate, autentikáltok lokálisan, autentikáltok egy címtárból, lehet az az eszköz, hogy laptopról jövök, okostelefonról, az, hogy milyen módszerrel érem el a hálózatot, hogy VPN-nel, Wi-Fi-n érem el, a központi irodában vagyok, vagy valamelyik távoli irodában, vagy kettes, hármas szinten vagyok, az időfaktort is be lehet vonni a játékba, hogy mondjuk törzsidő van, tehát munkaidő van, vagy munkaidőn kívül vagyok, és mindezeknek függvényében valamiféle policy-t fogok alkalmazni ezekre az eszközökre. Maga a konfigurációs felület, az így szerintem onnan hátulról semmi se látszódik ebből, de gyakorlatilag itt van, hogy a felhasználót, itt tudom mondjuk vendégfelhasználó, milyen eszköz, ez egy Apple, Android eszköz, akkor nézem a lokációt, tehát hogy melyik épületből, melyik országból, melyik városból jött az autentikációs kérés, a posture elemzés, ugye jó fönn van a víruskergető, mehet a hálózatra, az időfaktor, az access method, hogy most Wi-Fi-n jöttem be, vagy mondjuk VPN-en keresztül, és utána végén kapok egy eredményt, ami meg azt mondja, hogy akkor mehet, nem mehet. Az eredmény, a kikényszerítés, három dologgal tudunk operálni. Az egyik ez a downloadable ACL, tehát beautentikálom, és adott akár layer 2-es portra kapcsolódik mondjuk egy laptop, arra a portra rá tudok küldeni egy ACL-t bejövő irányba, és szűrni tudok mondjuk nem, alkalmazás szinten nem, de mondjuk ilyen TCP-UDP szintig, tehát layer 4-es szintig tudok vele szűrni, lehet a VLAN-váltás, amíg nem tudom ki az a felhasználó eszköz, nem autentikáltam, mondjuk 10-es VLAN-ban van, megtörtént az összes azonosítás, onnantól kezdve átrakom mondjuk a 100-asba, és a 100-as meg a házaton úgy van rútolva, hogy hozzáférek mindenféle erőforráshoz. És a Security Group Access, ez egy Cisco innováció, tehát nyilván ez egy szabvány szerinti dolgok. Tehát itt Radius protokollról beszélünk, itt SNMP-ről, itt NetFlow-ról beszélünk, tehát .1x-ről, tehát ezek nem Cisco specifikusak. A Security Group Tag, ez egy olyan újfajta megközelítés, ami gyakorlatilag nagy vonalakban csak annyit tesz ki, hogy a felhasználónkat beazonosítjuk a hálózaton, az első Layer 2-es switch, vagy Layer 3-as switch, ugye az, hogy milyen módszerre .1x, MAC cím alapú, vagy vendégfelhasználó, valahogy azonosítjuk, minden egyes Layer 2-es frame-re rárak egy taget. Kicsit hasonló, mint az MPLS analógiára, rárakunk egy taget. Ez a tag azt mondja, hogyha ez az illető mondjuk egy partner, és mondjuk a HRS csoportba tartozik a címtárunkba, akkor az ő minden egyes forgalmát, függetlenül, hogy Wi-Fi-n, VPN-en vagy dróton lép be, zöld színnel fogom megtegelni. A zöld szín az egyébként egy nullától 65 000-ig terjedő egész szám, és ez lesz az identitás a hálózaton. Hogy ez hol jelent előnyt a nagy hálózatoknál? A nagy hálózatoknál, ha több agregációs ponton van, ugye minden agregációs ponton, ugye ez egy Layer 3-as domény, más IP cím tartományon van. És hogyha a mobil a felhasználó, ugye egyik Layer 3-as, meg másik Layer 3-as hopokon keresztül megy ki, más-más lesznek az IP cím, mint forrása. És az IP cím neki az identitása, tehát az agregációs pontokon, vagy a tűzfalakon mindig meg kell adni, hogy most ez az IP cím a forrásom, a másik agregációs ponton a másik. De elég nehéz ezt karban tartani. A tegelés szempontjából függetlenül, hogy milyen forrású IP cím van ellátva az adott végpont, mindig a százas teget fogja megkapni, és én az ICE-ba azt definiálom, hogy a százas teg az mit érhet el a hálózaton keresztül. Említettem ezt a Layer 2-es titkosítást, ez gyakorlatilag, ha beazonosítjuk a felhasználót, ugye Wi-Fi-n ez már alapban régóta benne van a szabványban az, hogy autentikálunk, és utána titkosítjuk az adatfolyamot. Drótos hálózaton ez annyira nem volt jellemző, de most lehetőség van arra, hogy maga a hogyha olyan hálózati kártyám van, aki támogatja ezt a Layer 2-es titkosítást, akkor egy olyan policy-t, hogy oké, te pénzügyes csoportba tartozó, bizalmas információkkal dolgozol, meg kell titkosítanod kell minden egyes forgalmat, amit kiküld a számítógéped. Ha nem hardware titkosítás képes a végpont, akkor ez ZeniConnect szoftver csomagban, ezt szoftverből meg lehet oldani, nyilván a processzor teljesítménye korlátozhatja ez. A Layer 2-es titkosítás megint csak szabvány szerint 802.1AE, tehát nem Cisco specifikus, ez egy 128 bites AES kulcs alapján történik az enkriptáció, és ez Layer 2-es úgynevezett hop by hop, tehát nem feltétlenül csak kliens meg switch közt tudom megtenni, hanem lehetőségem van az, hogy két switchet összekötök, Layer 2-es switchet, és amit az egyik switch kiküld, az be van titkosítva, tehát egy ilyen man in the middle támadás, mondjuk ezzel elég könnyűszerrel ki tudok védeni, megkapja a switch a titkosított forgalmat, visszafejti, és a klasszikus switching, routing, QoS, netflow adatokat ő megcsinálja maga dobozon belül, és amikor kiküldi az interfészen, akkor megint enkriptálja. Tehát így lehet egy ilyen end-to-end enkriptációt használni. Magyarországon van már, akik használják ezt, mondjuk, hogy a két adatközponton van, egy szolgáltató biztosít nekem egy üvegszálat, és mondjuk pénzügyi intézet, ugye PSAF, meg PCI, meg nem tudom milyen auditokon kell, hogy átmenjenek, az megköteli titkosítást, két switch összekötöm, és ennek kutya kötelessége drót sebességet csinálni. Tehát ha 10 gigát kötök össze, akkor ennek 10 gigán kell neki tudni a titkosítást. Ilyen szempontból. Jó, még csak két dolog, tehát hogy néz ki gyakorlatilag a felülete az AES-nak, amikor belépünk, ugye ez egyébként egy CentOS Linux van alatta, és a fölötte épül maga az AES szolgáltatás, webes felületen kell konfigurálni, appliance verzióban kapható, vagy ugyanúgy, ha van VMware-es környezetünk, akkor mondjuk virtuális gépként is fel lehet telepíteni. Tehát itt kapunk egy állapotot, egy képet arról, hogy mi történik a hálózatunkon. Nem feltétlenül kell első körben úgy beállítani, hogy korlátozzuk a házi hozzáférésbe, kapcsunk egy monitor módot. Tehát megtörténik az autentikáció, de ha nem sikeres, mert lejárt a cert, nem jó a username, nem jó a jelszó, attól még nem fogjuk limitálni a hozzáférés. Ez a monitor mód futtatjuk egy hétig, egy hónapig, két hónapig, lesz egy képünk arról, hogy mi történik a hálózaton, és itt tudjuk ezt mondjuk kiértékelni, tehát hogy milyen a posture állapot, ugye, hogy 100% compliantek vagyunk, mindenki megfelel, a különböző nódok, az AES nódok, mert nagy disztribútált rendszerre nyilván többet kell tenni, meg redundánssá tenni az egész rendszert, hogy honnan autentikálunk lokális adatbázisból, LDAP-ból, Active Directory-ból, és egy különböző paramétereket még le lehet kérni. Hiba elhárítás szempontjából meg van egy ilyen live monitoring, tehát itt folyamatosan pörögnek azok a log bejegyzések, ugye mondjuk ilyen színkóda, hogy nyilván tehát a zöld, akkor sikeres a belépés, hogyha piros, akkor sikertelen, és itt meg lehet azt nézni, hogy az időintervallum, mi volt az állapot, felhasználó név, megcín, melyik eszköz küldte az autentikációs kérdést, ugye itt Radius protokollról beszélünk egyébként, melyik profil lett arra a végpontra érvényre juttatva. És a detailed mezővel pedig egész részletesen az összes rádiusz kommunikációt a kliens és a szerver közti, ezt meg lehet nézni troubleshoot szempontjából. Úgyhogy ennyi lett volna, nem tudom, kérdések vannak az AES-szal kapcsolatban, vagy az egész rádiusz autentikációs módszer a hálózatban. Minden világos? Nem érdekel senki?
Nagyon szépen.
Jó, köszönöm szépen.